Köszöntöm az Autós Magazin hallgatóit, a mikrofonnál a műsorvezető Klavai Richárd. Ma este a Peugeot 208 GT-ről, illetve a gázautózásról lesz szó egy Dacia Duster tesztje apropóján. Tartsanak velünk! Itt van a stúdióban Surányi Péter, az autó, az autóstart főszerkesztője. Szia Péter, jó estét
kívánok! Jó estét kívánok, szevasz!
A Peugeot 208 GT-t ígértük egyik témaként, úgy talán elárulhatjuk, hogy a beszélgetés előtt én egy picit meg is tévedtem, azt mondtam, hogy a 205 GT-i volt, és itt a számok között egy kicsit eltévedtünk, rakjuk sorba, vagy rakjuk rendbe ezt a dolgot. Tehát 205 GT-i volt, 208 nem eddig, ugye?
Igen, most jelent meg a 208 GT-i, de azt hiszem nem véletlenül tévedtél el, mert a 205 GT-ivel indult a Peugeot-nak ez a GT-i sorozata, és ez egy karizmatikus autó lett. Tulajdonképpen 1983-ban jött ki, és 1998-ig gyártották elég hosszú időn keresztül, és többen az évtized autójának kiáltották ki.
Mi volt benne az átütő erejű, Péter, amitől ez egy ilyen klasszikus, legendás autó lett? Egyáltalán a GTI a Peugeot-nál.
Az, mint minden ilyen sportos kis autónál, hogy egy kis autó, ami a korlátlan autózhatóság élvezetét adja, külön egy pikáns helyzetet teremtett azzal, hogy egy első kerékhajtásossal csináltak egy ilyen sportos autót, és ettől elég érdekesen mozgott az autó a hátsó kerékhajtásúakhoz képest.
A 208 hozza ezeket a tulajdonságokat?
A 208-as talán azért lóg ki ebből a sorból, viszonylag sok ilyen sportos, úgynevezett szupermini autó van, a Fiesta ST, a Citroen DS3 Racing, talán az Opel Corsa OPC is, ami egy kicsit régebbi, de azért lóg ki a sorból, mert itt megpróbáltak egy olyan keretet találni az autónak, amivel igazából a családi autózás is viszonylag élvezhető marad, itt elsősorban a felfüggesztésekre, a rugózási komfortra gondolok, és ugyanakkor van benne annyi spiritus, van benne annyi puskapor, hogy nagyon sportosan lehessen bele autózni.
Tehát ez egy családi sportautó gyakorlatilag?
Hát amennyiben egy szupermini, egy háromajtós családi sportautónak nevezhető, igen, azt mondom, hogy nyugodtan használhatják autós, nyugodtan használhatják családok is, nem fogják túlságosan keménynek, használhatatlannak találni.
Kellett emiatt kompromisszumot kötni valamelyik oldalon? Tehát mondjuk akár a felfüggesztésnél, akár a hajtásnál, erőforrásoknál?
Igazából már az autógyáraknak elég nagy rutinjuk van abban, hogy hogyan lehet a sportosságot, annak idején ez elképzelhetetlen volt, tehát hogy hogyan lehet a sportosságot és a nagyon jó autózhatóságot együtt tartani. Ehhez különböző trükkökhez folyamodtak itt is egyébként. Érdekes, hogy elől a nyomtáv például 10 mm-rel, hátul 20 mm-rel növekedett, ami egy nagyon-nagyon csekély érték, szinte érthetetlennek tartom, de talán lényegesebb az, hogy a torziós rugókat, a torziós kanyar stabilizátorokat megkeményítették elő 10%-kal, hátul 50%-kal, és a rugózási karakterisztikát 20%-kal vették feszesebbre. Na most egy eléggé kacskaringós, szerpentines országúton próbáltuk ki, és végül is maradéktalanul teljesítette azokat az igényeket, amit elvárhat ettől az ember. Ami szokatlan ebben a kategóriában, hogy általában ezt a GTI-séget, ezt valahogy nagyon erősen szokták, vagy a sportosságot nagyon erősen szokták hangsúlyozni. Itt kívülről nem sok változás van, egy ilyen pepita jellegű első hűtőráccsal találkozunk, ez talán a legfeltűnőbb pontja. Sárvédő szélességek azok nagyon-nagyon picik, szinte föl se tűnik, hogy szélesítettek rajta, oldal a szoknyája, az egy kicsit szélesebb, hátul fönt van egy ilyen szárny rész, ami a tető meghosszabbítása, alul pedig egy ilyen fémes lap a lökhárító alján, a kipufogó fölött. Belül szintén nagyon kicsi a változás a 208-ashoz képest. Talán annyi, és ez a legérdekesebb része, hogy a műszerpár egy ilyen vörös szemüveget kapott. Ha ráadja az ember a gyújtást, akkor a szegélye vörösen ízlik, hogy tudatosítsa a sportosságot. Megkapta az RCZ-nek, a Peugeot Sport kupéjának a kormánykerekét. Ez alul egy picit laposabb, nagyon pici a kormány. Tulajdonképpen ugyanez a kormány van a DS3-ban, és noha a gyáriak azt mondták, hogy egy teljesen más ülés van benne, szerintem ez sem más, a háromajtósban tök ugyanez van, az igaz, hogy a bőr kárpitozása az lényegében különbözik, és a DS3-as is ugyanezt az üléspárt kapja meg, ami ehhez még dukál az a fémborításos pedálpár, ami, illetve fémborításos pedálsor, ami szintén megvan benne, és az első ajtókon, illetve az ajtókon a küszöböt fémmel burkolták.
Milyen erőforrásokat kapott Péter? Van-e benne spéci sportos erőforrás, amit mondjuk csak a GTI kap meg?
Hát ez a legérdekesebb egyébként, hogy nem csak a GTI kapja meg, ez a motor van az RCZ-ben is, például ez a BMW-vel közösen készített 1,6 literes motor, de ebből is a legjobb, hogy úgy mondjam, felszereltség, több változata van. Itt a szívó és kipufogó szelep vezérlése változik, a szívószelepnek az emelési mélysége változik menet közben, közvetlen befecskendezése van, turbó, köztelsütős, úgynevezett szabályozott olajszivattyú, ami a terhelés függvényében változtatja az olajszivattyú szállítási mennyiségét. Ami nagyon lényeges, hogy 200 lóerős, ami egy elég szép érték, ezzel 230 km/órás végsebességre képes, és a gyorsulása az 5,9 másodperc 100 km-re, ami szintén egy nagyon-nagyon jó érték, de ami az egészből a talán a leghatásosabb az a 275 Nm-es nyomaték, aminél már a maximumot 1700-as fordulaton adja le, tehát elképzelhető, hogy 1000 fordulatszám alatt, 1000-es percenkénti fordulatszám alatt már olyan nyomaték van, ami nagyon élvezhető. Ez persze az ember ki is használja, itt volt is lehetőség erre, egy nagyon-nagyon kiegyensúlyozottan, jámboran viselkedő autó, nagyon jó fékekkel, elől-hátul tárcsafékei vannak, és ezzel a nyomatékkal gyakorlatilag az ember bármilyen szituációból úgy érzi, hogy ki tud szabadulni.
A beszélgetésünk elején ugye emlegettük a kompromisszumot, mert ugye azt mondtad, hogy ez részben azért egy családi autóként is használható, és akkor kérdeztem, hogy kell-e valóban kompromisszumot kötni. Hogy érezted, hogy amikor próbáltátok, valóban egy sportos autó érzetét keltettem?
Kifejezetten, de hangsúlyozom, hogy annyira, hogy ha van egy valódi sportos autó, akkor általában rengeteg a hátránya. Nagyon kemény szokott a rugózása lenni, különösen kisebb motoroknál, hát végül is ez az 1,6 literes motor is kisebbnek számít, lehet nagyon raplis, hogy csak bizonyos fordulatszámtartományokban hajlandó úgy menni, ahogy te szeretnéd. Ezek a dolgok teljesen ki vannak simítva, végig folyamatos nyomatékot ad. A felfüggesztések, ahogy mondtam, nagyon kedvezőek, kellemesek civil használatra is, ugyanakkor igen jó kanyarodási tulajdonságai vannak.
A versenytársakhoz képest milyen pozíciói lesznek, Péter? Ugye emlegettél itt a beszélgetés elején, mondtál néhány konkurenst.
Én szerintem nagyon-nagyon jó pozíciói lesznek, elsősorban azért, mert tudni kell még a 208-asról, hogy Európában pillanatnyilag a Supermini kategóriában vezeti az eladási listákat. Ez óriási népszerűséget hoz az autónak, főleg aki tudja, hogy ez a listavezető Európában, az szívesebben vásárolja. Ez egy öngerjesztő folyamat, és egy ilyen autóból a GTI változatot megvásárolni, az azt hiszem ennek a kategóriának a csúcsa, sőt, ennek a kategóriának van még egy csúcsa, csinálnak ebből az autóból egy 50 darabra, ami nagyon-nagyon kevés, egy 50 darabra limitált szériát, amiben speciális felszerelések vannak, navigáció, egy olyan kihangosító rendszer, illetve hifi rendszer, amit a többiben nem kap meg az ember, és egyéb apró felszerelési cikkek.
Mikor érkezik Magyarországra a 208 GTI, és mennyi lesz az ára, Péter?
Május elején már itt vannak, és az ára 5.880.000 forint a jelenlegi tervek szerint, és ez is megerősítheti azt, hogy sikeres lesz ebben a kategóriában, mert noha a Supermini kategóriában ez nem egy alacsony ár, de a Supermini kategória GT kivitelei, illetve sportos kivitelei között ez egy nagyon jó ár.
Rövidesen folytatódik a Tempó, az Inforádio autós magazinja, amikor visszatérünk, továbbra is Urányi Péter, az Autó az Autóslap főszerkesztője lesz a beszélgetőpartnerem, de témát váltunk, és a Dacia Duster gázos változatának apropóján az gázos autózásról fogunk beszélgetni. Tartsanak velünk továbbra is!